Először vitassuk meg a bigu, azaz a bőtölés kérdését. Amint tudjátok, a csigong közösségben változatos, különböző állapotok jelentek meg, és az emberek nem tudják megmondani, mik azok egyáltalán. Legyenek azok az állapotok természetfeletti képességek, vagy egy ember szintjét felemelték, vagy az csak elkerülhetetlenül ez az út, vagy bármi, nem tudják megmagyarázni. A bigu, azaz a bőtölés egyike azoknak az állapotoknak, úgyhogy beszéljünk erről. A bigu, ez a fajta jelenség létezik az emberi társadalomban, nem csak az országunkban, hanem más országokban is, nem csak a gyakorlók között, hanem a nem gyakorlók között is. Miért létezik a nem gyakorlók között is? Ez a velük született minőségük, azaz genjiük, és azon dolgok miatt van, amiket azelőttről hoztak magukkal. Amint az újságtudósításokból tudjátok, vannak olyan emberek, akik több évtizeden keresztül, sok éven keresztül nem ettek, és ez nem csak egy vagy két egyedi eset. Csak az országunkban sok ilyen eset van. Valóban nem esznek. Akár hiszitek, akár nem. Természetesen némely emberek éppen visszautasítják, hogy lássák a bigu létezését, vagy amikor megnézik azt, otthonban megtagadják. Azt mondják, hogy az űrkutatási részlegek szintén végeznek kutatást ebben az irányban. Vagyis ez a jelenség létezik. Ezt jelentették az országunkban és külföldön egyaránt. A művelési közösségben a bigu semmi szokatlan. Tekintettel a bigura, azaz a bőtölésre, némely emberek azt mondják, hogy a művelési gyakorlatuknak keresztül kell mennie ezen a szakaszon. Némelyek azt is mondják, hogy ez egy ember szintjében bekövetkezett növekedésnek egyik megnyilatkozása, aztán vannak némelyek, akik azt mondják, hogy ez tisztítja a testet, és némelyek azt mondják, hogy ez egy természetfeletti erő vagy egy képesség. Megmondom mindenkinek, ez a fentiek közül egyik sem. Mi ez akkor végül is? Voltaképpen ez egy olyan módszer, amelyet nagyon különleges körülmények között használnak a művelők. Ez ilyen egyszerű. Akkor milyen körülmények között használják ezt a módszert? Tudjátok, a jelen művelők között, kivéve azokat a hegyekben és vadonban élő embereket, azoknak az embereknek a többsége, akik a szokásos emberi társadalomban, vagy kolostorban, vagy más környezetekben művelik magukat, nem használják ezt. Mert ez közvetlenül kapcsolódik egy ember létfeltételeihez, és ennek szintén megvannak a történelmi okai. Tudjátok, mielőtt megalapították a vallásokat, volt nagyon sok művelő az ősi Kínában, aki egy kunyhót akart építeni, és egyedül művelni magát. Vagy aki be akart mászni egy barlangba, hogy művelje magát. Némely emberek be akartak mászni egy barlangba, amelyik félúton volt fenn egy sziklafalon. Miután bemásztak, elvágnák a kötelet. Ha nem fejezik be a művelésüket, soha nem jönnének ki. Ott semmi sem volt. Miután bementek, élelem és víz nélkül maradnának. Ha nem lettek volna sikeresek a művelésben, szomjan haltak volna. Éhen haltak volna. Gondolkodjatok el erről, sok ember csinálta, sok ilyen példa van. Akkor az élelemforrás egy problémává válna egy olyan személy számára, aki ilyen feltételek között műveli magát, úgyhogy ha nem folyamodna ahhoz a módszerhez, meghalna az éhezésben. Tehát ez egy ilyen környezetben, ilyen feltételek között használt művelési módszer. Ez egyáltalán nem valamilyen képesség, és ez egyáltalán nem egy szükséges lépés a művelés folyamatában. Egyáltalán nem ez az eset áll fenn. Most némely emberek úgy veszik, hogy ez egy természetfeletti erő, vagy képesség. Némely emberek ráadásul, mert némely csigongmesterek a mellétudatokat művelik, ők magunk még azzal sincsenek tisztában, milyen természetfeletti képességekkel rendelkeznek, milyen formát vesznek fel természetfeletti képességeik, hogyan állítják elő őket, és milyen állapotban vannak. Ezek a csigongmesterek maguk semmit sem tudnak ebből. Minden, amit tudnak, az az, hogy kezelhetnek betegségeket, hogy van egy kevés képességük, de őszintén szólva még az a kevéske képességük sem a sajátjuk. Azok, akik megszállottak, szintén ilyenek semmit sem tudnak. Voltak éppen. Persze vannak most némely emberek, akik széles körben terjesztették a bigut a társadalomban. Ennek eredményeként sok ember végezte a kórházakban, és kockázatnak tették ki az életüket. Jó néhány ilyen eset volt. Ki tartott ki a bigóval a végéig? Egyet mutas nekem, akinek sikerült folytatnia a bőtölést. Több mint 1000 ember vesz részt egy szemináriumon, de ki tudott ragaszkodni később a bigúhoz. Éheznek egy pár napon át, úgy találják, hogy ez nem tűnik nagyon jónak, azután elkezdenek megint enni. Én mondom mindenkinek, hogy ez csak egy nagyon különleges feltételek között használt művelési módszer, és ez a művelési módszer túl van a hétköznapi emberi szinten. Akkor, ha egy csigongmester nyilvánosan terjeszti azt, valójában ő aláássa a fát, beleavatkozik az átlag emberek elveibe, úgyhogy ő démon. Gondolkodjon el erről mindenki. Ez az átlag emberek életmódja, ez az, ahogyan az emberi lényeknek megengedett, hogy éljenek. Ha az emberek egészen leállnának az evéssel, ők emberi lények volnának. Tegyük fel, hogy több ezer ember fejezett be egy nagy arányú csigong bigu szemináriumot, és leállt az evéssel. Hadd nem mondjuk azt, hogy az országban mindenki leállna az evéssel, mondjuk csak azt, hogy ezen a Guangzhou területen mindenki leállna az evéssel, milyen kényelmes volna az. Amikor reggel munkába rohansz, ételt kell készítened, még egy kora reggeli teához is szükséged van némi időre. És most, miután eleget aludtál, csak fogod az újságodat és mész egyenesen a munkába, és nem lenne szükséges növényeket termeszteni sok föld volna. Szabadon fejleszthetnétek, gazdházakat építhetnétek, ahogyan tetszik, bárhova szeretnétek. Mezőgazdaságot sem szükséges fejleszteni, rengeteg fáradtságot takarítana meg. Ez gondoskodná a legnagyobb zűrzavarról. Ha nektek nem kellene ennetek, akkor talán nem kellene ürítenetek sem. Gondolkodjatok el erről, megengedhető, hogy létezzem. Ezt nem teheti meg egyáltalán. És mivel ilyen kárt okoznak az átlag emberek állapotában, ez elkerülhetetlenül komoly következményekhez vezetne. Egy csomó ember életét tették ki kockázatnak. Sok ember érezte úgy, mintha éheznek. Gondolkodjatok el erről, csak egy művelő teheti meg ezt a fajta dolgot, maga ez a személy kíváncsi volt, nyerni akart valamit, úgyhogy elment a szemináriumra, azt mondva: bigu, bigu, én is akarok bigut, azaz böjtölni. De te nem adtad fel a hétköznapi emberi ragaszkodásaidat, nem adtad fel a hét érzelmet és a hat vágyat, neked még mindig vannak ragaszkodásaid mindenfajta ételhez, húshoz, tojáshoz, csirkéhez, halhoz és más ételhez. Sikerülhet-e neked valaha a bigu, azaz a böjt? Remek, csak rajta, és kezd el a bigut. Ha ő valóban a testedbe helyezne valamiből egy darabot, és hagyna téged bigut végezni, amint látod, ha nem gondolsz étterre, az nem olyan rossz, talán egy pár napon keresztül be tudod tartani. De a húsevésre gondolsz, vagy elkezdesz vágyakozni valami másra, amit szeretnél enni. Szeretnél egy harapást, de amint ennél kihánynád, amit ennél hánynál, nem tudsz enni. Amint megpróbálod, kihányod, ami szellemileg feszülté tesz, és megijedsz. Nem tudok enni, valami rossz fog történni velem. Hogyan fogom folytatni ezen a módon egy hosszú időn át? Abban a pillanatban, ahogy megijedsz, vége van. Mert egy gyakorló maga szintjén kell tartani a téged, úgyhogy azonnal vége van, de ugyanakkor nem tudsz enni, ezért ez veszélyezteti az életedet. Ráadásul nem is műveli magát. Minek tanítod meg őt erre? Voltak éppen azok, akik ezeket a dolgokat tanítják. Én láttam, hogy csak némi fekete anyagot tesznek a gyomrodba, úgyhogy nem vagy képes enni. Az a fekete anyag teljesen megduzzadod a bent, úgyhogy telinek fogod érezni magadat.
Ha eszel, a fekete anyag visszanyomja azt belőled kifelé, így nem hagy enni.
Ráadásul ez semmi olyasmi, mint egy erényes fá vagy egy erényes tau. Lehetne jó a fekete? A fekete gonosz, az yin. Tehát ezt a dolgot nem lehet népszerűsíteni, de ez a jelenség létezik. Ez minden, amit mondani fogunk. Ezt követően meg fogunk vitatni egy másik kérdést, a csi lopásának kérdését. Röviden fogjuk megemlíteni, mert ez nem olyasmi, amiről nekünk beszélnünk kell a magas szintű művelésünkben. De fel is akarom fedni ezt a kevéssé megértett jelenséget. Nagyon sok ember olyan dolgokkal ijesztegeti az embereket a csigong közösségben, mint a csi lopása, az emberek dolgainak az elvevése. Mi ez az egész? Az elmúlt néhány nap folyamán az előadásaim alatt megvitattam ez elvet, hogy a csi az semmi, csak a test tisztítása közben használt módszer. Eltávolítja a rossz csit, és átjárja a jó csivel a testet. Azután a testben lévő csi végül fokozatosan tisztává fog válni és jobbá, mint az átlag emberek testében lévő csi. De legyen úgy, amint lehet, az még mindig csi, az semmi. Nem tudom, hogy néhány ember hogyan gyakorol csigongot. Ha arra gondolok, hogy a hasamba öntöm azt, az rövid időn belül tele lesz. A has ráadásul ki fog dudorodni. Koncentrálhatsz a dantianre, tarthatod a csit, és beöntheted azt a fejtetődbe, állhatsz a tianzi állásba, és így tovább. Van mindenfajta módszer, amely meg fogja engedni neked, hogy teletöltsd magad csivel. Tehát ez semmi. Lévén, hogy az semmi, még mindig félsz attól, hogy elveszted? Gondolkodj el erről, a csi gyakorlása a test tisztítására való. Beöntik azt a tetőtől, és eltávolítják azt a talptól, sok rendszer ahhoz hasonló. Még ha nem is teszik nyilvánvalóan, a módszereik még mindig ahhoz hasonlóak. A cél az, hogy kitisztítsák a testet. A csi gyakorlásának a célja egyszerűen az, hogy kitisztítsák a testet. A gong igazi gyakorlásában egy ember nem gyakorol csit. A helyet az nagy energiájú anyag.
Neki nincs meg a csí kibocsátásának az érzése, neki nincs csíje. Ez így van, akkor gondolkodj el erről. Amikor odaáll gyakorolsz, ha valaki lopja a csídet, az nem egy jó dolog. Keményen próbálod eltávolítani a kórokozott csít, és nem vagy képes rá, de ő kilopja azt belőled. Hagyd őt, hogy lopja azt. Keményen dolgozik, miközben megpróbálja ellopni azt odát, és te itt beöntöd azt. Az nem nagyszerű? Hol köthetsz egy ilyen jó alkut? De az a személy, aki csít lop, nem tudja azt. Azon emberek többségének, akik csigongot gyakorolnak a parkokban, betegségeik vannak. Csigongot gyakorolnak, mert betegek. Különösen néhány évvel ezelőtt, amikor az emberek éppen oda jutottak, hogy tudjanak a csigongról, nem mindig az az eset állt fent, csak rajta lopd azt. Ő lopja itt, és te begyűjtöd ott. Azt mondom, hogy ez egy jó dolog. Mit veszítesz? Nem veszítesz semmit. Ami a Dantianben lévő igaz csínek a darabját illető, ő nem képes arra, hogy ellopja. Egy embernek magas szinten kell lennie ahhoz, hogy képes legyen megérinteni, de magas szinten tudna, hogy nem veheti el szabadon ezt a dolgot, úgyhogy semmiképp sem venni el. Csak olyan valaki, aki egy senki, valaki, aki minden nap csít gyakorol, aki azt gondolja, hogy ő elég jó és mindenfelé megy, miközben ehhez hasonló dolgokat cselekszik, azt gondolja, hogy ő tehetséges, úgyhogy másoktól lopja a csít, de mikor ránézel, általában ő a legbolondabb. Annyira bolond, hogy az leírhatatlan. Miért? Mert önmaga szintén a csí szintjén belül van. Nem tudja megkülönböztetni a jó csít a rossz csítől, úgyhogy amikor másoktól lopja a csít, együtt lop mindent abból. Jó csít, rossz csít és kórokozó csít. Azt mind az emberek testéből lopja ki. Te még nem is tudod eltávolítani, de ő keményen dolgozik, hogy elvegye tőled. Lopd akkor. A teste egészen fekete ettől a lopástól, bárkitől mer lopni csít. Mindenféle kórokozó csí van a testében. Miután az emberek betegségek kezelését végzik, meg kell próbálniuk eltávolítani a csít, ám bár nem tudják eltávolítani. Mert azok, akik csigongot gyakorolnak, a csí gyakorlásának a szintjén vannak, hogyan távolíthatnák el azt? Neked nincsenek meg azok a módszereid, nincs meg az a képességed. De ráadásul nem is próbálja meg eltávolítani, nem távolítja el, amit lop, úgyhogy az felhalmozódik. Egészen fekete belül mindenfajta kórokozó csí van benne, amik a jövőben várnak rá, azok még veszélyesebb, súlyosabb betegségek. Az karma, ezt mind beleteszik a testükbe, ezen felül a világegyetemben van ott egy gyerv, aki nem veszít, az nem nyer. Amikor nyersz, veszítesz, ha nem akarsz veszíteni, kényszeríteni fognak rá. Különféle óriási anyagoknak ebben a világegyetemben az a hatásuk van, hogy fenntartják ezt az egyensúlyt. Az nem menne, ha nem veszítenél. Az nem menne, ha te csak el akarnád venni. Rendben, csak rajta vedd el az emberek csíjét. Ezen az oldalon te lopod a csít. A saját testedője, azaz fehér anyaga egy csere folyamatot alakít ki a lopott kórokozó csível, a csínek a mennyisége, amely bejön ezen az oldalon, egyenlő a dőnek azzal a mennyiségével, amely kimegy azon az oldalon. Tehát azt mondom, hogy ez a személy elmondhatatlanul bolond. Ez az, amit gondolok. Dutad másoknak, ellopja a kórokozó csíjüket. Valójában segít másoknak megtisztítani a testüket. Mondjátok meg nekem, mit csinál? Senki sem bolondabb ott, mint ő. De némely emberek, akik nem értik az igazságot, mindig ezekről a dolgokról beszélnek a csigong közösségben, azt gondolják, hogy ők tehetségesek. Mert amikor a sing-sing hangsúlyozása nélkül gyakorolnak művelést, én mondom mindenkinek, a sing-sing hangsúlyozása nélkül a dő, azaz erény hangsúlyozása nélkül gyakorolni gongot, az egy gonosz hú gyakorlása. Az biztos, igaz? Szóval nagyon sok ember csinálja. Mit mondasz, mit csinálnak? Ártanak maguknak. A csí az semmi, hogy ott kezdjük. Némely emberek azt gondolják, hogy ha sok csít kapnak, magas gongot szereztek volna. Tudjátok? Az elmúlt néhány év folyamán olyan emberekről szoktak beszélni, akik egy csomó csít gyűjthetnének. Némely emberek képesek csít gyűjteni, de minden, amit az jelent, az, hogy nekik van egy magas bemenő, kimenő kapacitásuk, a csí nagy mennyiségei tudják befogadni és eltávolítani. Mire jó az? Az nem gong. Némely emberek egy csomó csít gyűjtenek. Az ujjbegyeink megduzzadnak, a kezeink megduzzadnak, még a testük is megduzzad, de akkor mi van? Ráadásul némely emberek nem tudják beletenni azt mind a testükbe úgy, hogy az kilöttjen kívülre. Egy eléggé nagy mezőt hordoznak, amelynek az egész egy csí. Amikor mások, akik nem tudják, hogy egy ilyen személyhez vannak közel, azt mondják, hű, ha valóban jól gyakoroltad a gongot, érzem. De az semmi. Ez nem gong. Őszintén szólva, mindegy, hogy mennyi gyűjtesz, milyen hatása lehet annak. Minden, ami vagy, az csak egy nagy zsák csí. Annak nem lehet semmilyen hatása. A csí gyakorlásának a célja az, hogy kitisztítsd a testet, és végül eléld azt az állapotot, ahol nincs csí. A cél az, hogy addig gyakorolj, míg nem marad csí, igaz? Aztán vannak némely emberek,
gyakorlásának a célja az, hogy
akik ennek a csínek vagy annak a csínek a lopásáról beszélnek. Nem számít, minek hívod ezt a csít, hívd ezt kevertősi csínek, ennek a csínek vagy annak a csínek. Olyan sok különböző név van. Én mondom mindenkinek, mind a csínek, azok a kis darabjai a csít gyakorlásának a szintjén belül, ők semmik. Ez minden ehhez a kérdéshez. Voltaképpen, ha egy gong gyakorol, el akarná lopni valaki más energiáját, nem lenne képes rá, és ha megtenné, nem lenne képes, hogy hozzáadja azt. Mert van egy szint és egy mérőrúd arra, hogy egy ember milyen magasra művelte magát. Még ha nem is próbáltad hozzáadni, nem maradna meg, mert a gongod mindegyik részecskéje a saját képed, és más emberre gongja az ő képük. Hozzáadhatnád azt, de megmaradna az valaha is. Oda helyezik, egy háború lenne ott. Mivel lopás által kaptad, azt harcolna a gongoddal, és ha nem vagy elővigyázatos, még meg is semmisíthetne a gongodból egy adagot. Azért az igaz művelők sohasem cselekednének egy olyan dolgot, azon felül minden művelőnek, aki gongot fejlesztett, van mestere, aki felügyel rá. Egy pillantást vetne rád, miben sántikálsz, más emberek dolgait lopod, olyan sok dőt kell majd adnod neki ezért, olyan sok dőt fogsz veszíteni. A gong az művelési energia a legértékesebb dolog. Hogyan lehet ez megengedett, és a másik személy mestere sem fog egyet érteni azzal. Mit csinálsz, ellopod a tanítványom dolgait? Az éppen túl sok volna, tehát a magasabb szinteken az e fajta helyzetek nagyon ritkán láthatóak. De a három világkörön belüli fán nagyon-nagyon alacsony szintjén gyakran fordulhat elő ez a fajta helyzet is, vagyis neked van valamit, vagy elmentél valahova és kaptál valakitől valami jót, valami varázseszközhöz hasonlót, vagy némely emberek nem tudhatják, hogy az honnan jött. Minden, amit tudnak, az, hogy nekik volt valami varázseszközük, vagy valami értékesük, vagy valami más dolgaik, és ezeket ellopta valaki. Úgy gondolom, hogy ez igazán semmi, ha ellopták, akkor ellopták. Ne ragaszkodjatok hozzájuk, az egy karmikus kapcsolat miatt lehet, és visszafizettetek valamit valakinek a saját dolgaitok közül, amiket igazán kifejlesztettetek a dáfán művelésében, egyik sem fog elveszni. Azoknak a dolgoknak nem megengedett, hogy elveszenek. Egy ember sem meri megérinteni őket. Ezt követően meg fogjuk vitatni a csígyűjtésének a kérdését. Ha szintén a csígyakorlásának a szintjén lévő valami, de hasznos lehet a művelőink megértése számára, ha megvitatom azt. A csígyűjtése. Sok ember szentel figyelmet a csígyűjtésének. Hogyan gyűjti egy ember? Azt mondtam, hogy a taoista iskola tianzi, azaz szétvetett végtagokkal való állásban állva gyakorol, és a buddha iskola úgy gyakorol, hogy tartja a csít és beönti azt a fejtetőtől. A meditációban a dantianre való koncentrálásra számítanak. Amikor az alhasra összpontosítanak, összetudják gyűjteni ezt az elemi energiát. Kezdetben azért gyűjtik a csít, hogy kitisztítsák a testet, később a különféle anyagok nyomelemei gyűjtik és összevegyítik őket a sejjeldőjükkel, azaz fehér anyagukkal, hogy fejleszik a bentit, azaz egy ember saját testét és a más fizikai dimenziókban lévő testét, és hogy növeljék a gongjukat. Azonban beszéljünk csak a csínek a csigong gyakorlatokban való gyűjtéséről. Van sok ember, aki most megtanítja másoknak, hogyan gyűjtsék a növények csíjét. A céljuk az, mivel gongnak tartották a csít, a növények csíjét akarják gyűjteni. Természetesen vannak némely emberek, akik tudnak a jó csí testbe való gyűjtéséről, de nem tudják, hogy mit tesznek. Ha igazán fel akarsz épülni a betegségeidből, neked hasonlulnod kell a világegyetemi ellenvonásaihoz, jobbá kell válnod, legalábbis egy kicsit jobbá kell válnod, és akkor javulhat egy kicsit az egészséged. Ha rossz tetteket teszel, és azt akarod a betegségettől, hogy elmúljon, elmúlhat az? Az abszolút nem lesz jobb. Úgyhogy némely emberek azt gondolják, hogy egy csí az gong, és egy fa elé állnak, és minden nap csít gyűjtenek tőle. Csak nem tud eleget kapni. Némely területeken még nem is tudod, hogy milyen csigongot gyakorolnak. Körbehemperegnek a földön, azután miután körbehemperegtek, felállnak és mennek, hogy a fákba kapaszkodjanak a kezeikkel és a lábaikkal, hogy összegyűjtsék a fák csíjét, hogy növényi csíjt gyűjtsenek. Egy csigongmester azt mondta az embereknek, volt egy fa a házam előtt, és minden nap gyűjtöttem a csíjt tőle, amíg elhalt. Ez egy célzás volt arra, hogy ő tehetséges, és képes arra, hogy csíjt gyűjtsön. És volt ez a csigongmester, aki vagyis északkeleten láttam egy fenyőfaligetet egy parkban. Nem tudtam, hogy azok az emberek milyen csigongot gyakoroltak. Körbefutottak és sikítottak, mint az őrült. Azután, miután megálltak, körülvették a fákat a kinyújtott kezeikkel és lábaikkal, gyűjtve a csíjt. Körülbelül csupán egy fél év alatt ez az egész fenyőfaliget elhalt. A fenyőfák örökzöldek, de ezek mind hervadtá váltak, és elsárkultak, és mind elhaltak. Hadd beszéljek itt a következő dologról. Amikor gyakorol, sok ember birtokolja a gondolatolvasás
természetfeletti képességét, vagy egy keveset felnyitották a gondolkodásukat egy bizonyos állapotban, úgyhogy kommunikálhatnak néme élőlényekkel. Ezért némely emberek azt mondják, hogy egy fa beszélt hozzájuk, vagy egy növény beszélt hozzájuk. Ez nagyon misztikusan hangzik, de másfelől, ha az, amit a buddhizmus mond a reinkarnáció hat útjáról, igaz, akkor mi a különbség egy fa élete és egy emberi lény élete között? Akkor a vallások szerint, ha egy olyan dolgot cselekszel, nem követsz el gaztettet? Másoktól lopni a dolgokat. Az ráadásul nem lopás, emberi lények számára ez lopás lenne, de ez egyenes rablás. Ha elérnéd, hogy meghalljon, az nem ölés lenne? Némely emberek azt mondhatnák, nem beszélsz túl misztikusan? Ez nem misztikus. Tudjátok, a mai tudósainknak már eléggé jó megértésük van a növényekről. Az nem olyan, mint az a megértés, ami ezelőtt volt nekik, amikor azt hitték, hogy a növények alacsony szintű életformák lennének. Voltak éppen manapság a botanikusok már felfedezték, hogy az olyan növényeknek, mint a fű és a fák, megvannak a saját szociális tevékenységeik. Azon felül nekik is vannak olyan érzékelő funkcióik, mint az emberi lényekéi, és nekik is vannak gondolataik. Ez nem olyasmi, amit én mondok, ez az, amit a tudósok mondanak. Például, voltak éppen, a tudósok világszerte, a botanikusok világszerte kutatják ezt. Egy amerikai személy, voltak éppen ő nem botanikus, ő elektronikával foglalkozik. Hazugságdetektorokon végez kutatást. Segíti a különféle országok titkos rendőrségét a hazugságdetektorok használatában. Egy nap, egy hirtelen ötlettől sarkalva, úgy döntött, hogy veszi egy hazugságdetektor két elektromos rúdját, és csatlakoztatja a csipeszeket egy növényhez. Azt a növényt agávénak hívták, ez egyfajta virág. Miután hozzácsatolta az elektromos csipeszeket, némi vizet öntött a növény gyökereire, és felfedezte, hogy a hazugságdetektor tolla gyorsan nyomot rajzolt a papírra. Akkor valóban meglepődött. Amikor egy emberi lényt tesztelsz, az izgalom hirtelen kitörése állíthatja elő az emberi agyban ezt a fajta nyomot. Amikor vizet öntött a növény gyökereire, az boldoggá tette. Mivel egy növénynek vízre van szüksége, amikor vizet öntött rá, az boldog volt. Abban az időben valóban meglepődött. Le akart szaladni az utcára és kiabálni. A növényeknek vannak érzéseik. Ismerik a boldogságot. Ezen betekintés által ihletett sok kísérletet végzett. A kísérletek egy széles skáláját, és alaposan ellenőrizte ezt a dolgot. Más kísérleteket is végzett. Egyszer hozzácsatolta a hazugságdetektor csipeszeket egy növényhez, és aztán elkezdett gondolkodni az elméjében. Milyen kísérletet kellene végeznem? Hagyjuk csak valami tüzet, hogy megégessem a leveleit, és lássam, mi lesz a reakció. Amint ezt gondolta, még mielőtt tüzet gyújtott, vagy elkezdte megégetni, a hazugságdetektor tolla már nyomot rajzolt. Amikor egy személy hirtelen félelmet tapasztal, amikor az életért aggódik, mint amikor azt kiáltja segítség, egy olyan nyomot állít elő. Amikor a tudós arra gondolt, hogy megégeti azt, azt tudta, és segítségért kiáltott. Még nem mondott semmit, és nem tett semmit, de a növény már tudta. Gondolkodjatok el erről, nem múlja az felül még az emberi lényeket is? Tudja, hogy az emberi agy mit gondol, rendelkezik a telepátia képességével. Még az emberi lényeken is túl van. Természetesen nem csak egyszer végezte el ezt a kísérletet, sokat végzett belőlük. Szintén számos más kísérletet végzett. Például két növényt tett egymás mellé, és azt mondta a diákjai közül az egyiknek, hogy tapossa rá a növények közül az egyikre, és törje össze azt a másik előtt. Azután átvitte azt a növényt, amit nem törtek össze, egy másik szobába. Miután csatlakoztatta a hazugságdetektort a növényhez, azt mondta a diákjai közül ötnek, hogy egyenként lépjenek be a szobába, és nézte a növény reakcióját. Amikor az első négy diák jött be, semmilyen reakció sem volt. Amint az ötödik diák bejött, a növény reagált, és a hazugságdetektor tolla nyomot rajzolt. Egy olyan nyomot akkor állít elő egy emberi lény, amikor valóban ijedt, félelemtől reszketve, mint amikor valami rémisztőt lát. A múltban, ha valaki azt mondta, hogy a növényeknek vannak szemeik, hogy a növények beszélhetnek, hogy a növények embereket ismerhetnek fel, azt babonának tekintették volna. Nem fedezték fel most ezt a tudósok? Amikor kívülről jött be, tudta, hogy ő volt az, aki összetörte a másik növényt. Félt attól, hogy összetörik, úgyhogy reszketett a félelemtől, ilyet volt. Mindig azt gondoltuk, hogy az ember egy előre haladott gondolkodással és érzékszervekkel rendelkező életforma. Tehát hol vannak egy növény érzékszervei? Hogyan ismerhet fel embereket? Persze, ha a tudósok most megpróbálják kutatni azt, én mondom, hogy el fog venni némi időt, hogy kitalálják. De végül is már megértették, hogy azok az élőlények nem olyan egyszerűek, mint gondoltuk. És van más is. Azt is felfedeztük, hogy a madaraknak és az állatoknak társadalmi kapcsolataik és egyszerű nyelveik vannak. A következő elvről beszélek. A tudományos fejlődés folyamatán keresztül az emberiség állandóan oda jut, hogy megértse önmagát, állandóan tökéletesíti magát, és ugyanakkor állandóan oda jut, hogy megértse a fizikai környezetet, amelyben lakunk. Az eredeti megértés nem szükségképpen az abszolút igazság. De a múltban kapott oktatás miatt az e fajta emberek gyakran, hogy is kellene mondanom, szűk látókörűvé válnak. Miután oda jutnak, hogy megértsenek valamit, lerögzítetté válik számukra ennek a fajta személynek, nagyon nehéz elhinnie bármi mást. Én most beszéltünk a csígyűjtéséről. Ebből a nézőpontból nézed meg, ha elérnéd, hogy egy növény meghaljon, az nem lenne ölés? Ha korokozó csíjt tennél rá, az nem lenne egy rossz tett elkövetése? Az mind ugyanaz. Az ugyanaz. És szintén egy rossz tett. És te azt mondod, hogy a betegséged javulhat. Ez az elv. Még az átlag emberek szempontjából is szintén egy rossz tett. Elérted, hogy egy fa meghaljon, nem a köztulajdont rongálod meg? Rongálod a tájat? Hogy komolyanban fogalmazzuk meg azt, nem rongálnád meg az ökológiai egyensúlyt? Ha több ember kezdené el ezt tenni, nem rongálnád meg az ökológiai egyensúlyt? Csak hogy megmagyarázom ezt a dolgot. Rossz tett, bármilyen módon nézed meg. Csíből sok van a világegyetemben. Gyűjtsél, amennyit akarsz. De szintén a világegyetem egy eleme vagy. Menj csak gyűjteni. Miért kell neked más emberek dolgait gyűjtened? Azért is vitattam meg ezt a kérdést, hogy helyreigazítsam a csigong, a csigong közösség nevét. Úgy gondolom, hogy ezekről a zavaros dolgokról való beszélés kedvezni fog a csigong közösségnek. Ez minden, amit erről mondani fogok. Ezt követően beszéljünk egy másik kérdésről, az égi kör kérdéséről. Tegnap már elkezdtünk megtanulni a Falun égi kör gyakorlatot, a negyedik gyakorlatot. Úgyhogy ma az égi körről fogunk beszélni. Az égi kör voltak éppen a taoista iskola egy kifejezése. Mi úgy hívjuk a nagy Falun forgatása. De az égi kör egy jól ismert kifejezés, úgyhogy azt fogjuk használni. Az égi körről fogunk beszélni. Az égi kör körforgási formája minden művelésrendszerben különböző. Ám bár a nagy égi kör végig megy egyszer az egész testen, a körforgási útjai különbözőek minden művelésrendszerben. Felfedeztem, hogy az az út, amelyet a csimmel művelésrendszerekben jár, még furcsább. De nem számít, hogyan megy mindenfelé, egyszer teljesen körbe kell mennie az egész test körül. A kezektől a talphoz, a lábaktól mindkét karhoz, bezárólag a fejjel, mielőtt a nagy égi kör egy körforgásaként számít. Kezdjük el a kis égi körtől. Némely emberek azt gondolják, hogy ha a kis égi kör felnyitásának a pontjáig gyakorolnak, elég jók és a gongjuk nagyon magas. Voltak éppen ez semmi. A kis égi kör teljesen a gyógyítás és egészségmegőrzés szintjéhez tartozik, vagyis csak a csí gyakorlásának a szintjén lévő valami. Ha a kis égi kör nyitva van, az azért van, mert elég jól gyakoroltad a csít.
Azon felül ez a kis égikör, ez a fajta égikör egy felszínes égikör, amit a két csatornának a rendnek és a Dunak az összekapcsolása hozott létre. Vagy talán azok nem csak a Ren és Du csatornái. Amint tudjátok, a Ren és Du csatorna mindegyikének a két oldalán van két csatorna. Míg ha csatlakoztatnánk is az elől és a hátul lévő öt csatornát, az még mindig felületes volna, úgyhogy egy egészként egy felületes égikörnek hívják. Az eredeti művelésben, amúgyban, amikor meditációban ültek, a taoista iskola úgy hívja azt tácao, azaz meditációban való ülés, a buddha iskola úgy hívja, hogy dácsán, azaz dzsána vagy zen, azok, akik igazán a dzsánára támaszkodnak, vagyis a művelés meditációs formájára bármilyen mozdulatok vagy kéztechnikák nélkül szintén rendelkeznek az égikör egy körforgási formájával. Az égikörük körforgási formáját nem hívják nagy vagy kis égikörnek, az éppen így köröz, és az nem megy keresztül a Ren és Du két csatornáján. Belülről körözés nyitásra ösztönzi a külsőt, felnyitja az egész testet. Egy csatorna vezet 100 csatornát, vagyis az a Niván palotától, vagyis ahogy mondtam a tobozmirigytől, a Dantienhez megy. A Dantien az alhacsban van. Niván körül köröz, lejön, az körbe megy ön Dantien körül, egy teljes kört megtéve belül. Ez a múltban említett igazi égi kör, amit dzsánában, azaz transzban gyakoroltak. Miután egy hosszú időn át gyakoroltak, az az égi kör már nem egy nagyon keskeny fonál, ez fokozatosan kiterjed. Egyre szélesebbé és szélesebbé válik, amíg végül stabilizálódik egy bizonyos szélességnél egy energiáramlást alakítva ki. Nagyon erőteljes és fokozatosan kifelé fog terjedni, miközben fokozatosan nyitásra ösztönzi a test minden energiacsatornáját belülről kifelé vezetve. Úgyhogy a kis égi körről indítva el a beszélgetést, a kis égi kör voltaképpen teljesen a gyógyulás és egészségmegőrzés szintjéhez tartozik. Most menjünk tovább és beszéljünk a nagy égi körről. A nagy égi kör, amit éppen mondtam, egy teljes kör csinál az emberi testben. Hogy legyen az, amit úgy hívtak a múltban, hogy a páratlan meridiánok és a 8 csatorna. Ez a teljes kör egy nagy égi kör körforgásának számít, amiről mi beszélünk sokkal nagyobb, mint ez. Én mondom, a Falun Gongot a legelejétől nagyon magas szinten gyakorolják, a gyakorlata teljesen elkerüli a csigongot, a művelési dolgok legalacsonyabb szintjét. Ez valódi művelés gyakorlat. Úgyhogy mindazokat a dolgokat teljesen elvetették, magas szinten gyakoroltak művelést. Tudjátok, az alacsony szintű művelés gyakorlásban az nem csak gyógyulás és egészségmegőrzés és a test tisztítása, szintén le kell fektetnetek néhány alapdolgot, ki kell alakítanotok a dolgok készletét, ki kell alakítanotok a mechanizmusok készletét, mielőtt magas szintű művelés gyakorolhattok, és a dolgok ezen készletét már elkezdtük beültetni mindegyikötökben. Már be van fejezve, bár némelyek számára ezt most ültetjük be. Kitisztítjük számodra a tested, és aztán el fogjuk ültetni beléd ezeket a dolgokat, vagyis nektek nem szükséges, hogy ti magatok gyakoroljátok azt, át foglak tolni benneteket ezen a szinten, át foglak tolni benneteket rajta. Különben nem lenne elegendő idő, ha ezen a 10 napon, 10 előadáson vagy egy 8 napos szemináriumon nektek csit kellene gyakorolnotok, azt mondanám, hogy az nagyon rossz volna. Nektek jó néhány éven keresztül kellene csit gyakorolnotok, mielőtt jöhetnétek tanulni. Az nem működne, tehát nektek semmit sem kell gyakorolnotok ebből. Nekünk megvan ez a képességünk, hogy megtegyük ezt, de szintén az, amiért a követelményeink olyan magasak mindenki számára. A követelmények magasak számotokra, nektek komolyan kell vennetek ezt a kérdést, nektek gyakorlóként kell kezelnetek magatokat, mielőtt megkaphatjátok azt. Máskülönben, ha különféle okokkal jöttök erre a szemináriumban, nem fogjátok megkapni azt. Ezek nem olyan dolgok, amik egy hétköznapi személyi testéhez tartoznak. Valaki még azt is mondta nekem, tanár, ez is az a családomban nem jött, de ő is gyakorolni akarja a Falun Gongot, tudna adni neki egy kereket, és mi kifizetjük majd a szeminárium díjat. Ó, tehát venni akarsz egy kereket néhány dollárért az olyan értékes dolgaimat, az még nevetségesen is hangzik, igaz? Ez olyasmi, aminek nem lehet egy árat szabni, persze te nem tanultad, úgyhogy nem hibáztatlak, hogy nem tudtad, hogy nagyon értékes dolgokat adhatunk feltétel nélkül egy művelőnek, de ha nem vagy művelő, még ha költenél is rá. Még ha milliárdokat is költenél, nem lennél képes megfizetni azt, mert azt nem lehet hétköznapi embereknek adni. Tehát, amint mondtam, a nagy égi kör tehát, amikor a nagy égi körünk köröz, sok belőle automatikus keringés. Nem csak néhány csatornán megyünk keresztül, megköveteljük, hogy 100 csatorna legyen felszabadítva és összecsatolva, a testben lévő minden csatorna, az egész test belülről kifelé, mind ugyanabban az időben körözön és működjön. Úgyhogy a legelejétől azt mondom, hogy a gyakorlatunk óriási, a legelejétől emlékezzetek rá. Az első gyakorlatunkban minden csatornának teljesen nyitva kell lennie, minden eltorlaszolt területet teljesen fel kell szabadítani nektek. Akkor A Falun égi kör gyakorlatában a testetekben lévő minden csatornának egy egészként kell elkezdenie működni. A legelejétől magas szinten gyakorlunk. Közvetlenül a gong gyakorlásához megyünk. Voltak éppen, amint a nagy égi kör elindul, a nagy égi kör igazi tanítása már igazi művelés gyakorlás. De mindezekben az években senki sem tanította azt. Amiben némely emberek beszéltek arról és ismerik a nagy égi kör útvonalát, nem képesek arról, hogy bármit beültessenek, és ti nem tudjátok felnyitni azt a gyakorláson keresztül. Érzitek, hogy köröz, de az csak felületes, nincs hatása. Tehát az még nem a gong gyakorlás. Az nem művelés gyakorlás. Az igaz művelés gyakorlás számára az első lépés a nagy égi kör. Úgyhogy miközben az égi körről beszélek, hadd kalandozzak el és mutassak meg valami mást. Én most mondtam, hogy a dzsánában, azaz transzban belülről kifelé terjedett csatornával vezetve 100 csatornát. Aztán a buddha iskolában azoknak, akik teljesen a dzsánára támaszkodva művelik magukat, szintén megvan a csatornák működése, csak az nem ismert az átlag emberek számára. És Sákimuni nem beszélt róla, mert a művelés sem magától függ, de a gong egy ember mesterétől függ. Azon felül ő nirvánát tanított, amely nem veszi a testet, úgyhogy egyáltalán nem beszél erről a részről. Akkor az övé a fejtetőn kezdődik, a bajhúj akupunktúra pontnál is miután feloldott. Tehát csigavonalban halad lefelé a test mentén, ez így megy. Aztán valaki felfedezte, hogy az övcsatorna nem övcsatorna volt, az csigavonalban jön lefelé. Az nem igaz, az övcsatorna az egyszerűen az övcsatorna. Az egy gyakorlási módszer a taoista iskolában, amíg a buddha iskolában, amikor látjátok a spirálisan lefelé jönni, az buddhizmus, az övcsatornáik úgy mennek csigavonalban. Valamint a tantrizmusban, a lámaizmusban ők a központi csatornát művelik. Kezdjük azzal, hogy mások azt mondják, nincs központi csatorna az emberi testben. Voltak éppen nincsenek a nagy és kis égi kör csatornái az emberi testben. A kis égi kör sem létezik. Az csak azért van, mert összekapcsolták a csatornákat, és ezen a módon köröznek, hogy létrejöttek, vagyis ám bár azt mondják, hogy a központi csatorna nem létezik, tudjátok, hogy több mint 10 000 függőleges, vízszintes és átlós csatorna van, valamint kisebb elágazott csatornák. Miután őket mind összekapcsolták egymással, kiegyenesítették és kiszélesítették, nem alakítják ki ők a központi csatornát, éppen így alakítják ki. Tehát milyen szerepet játszik ez a központi csatorna? A központi csatorna tengelyként szolgál a körülötte lévő többi kerék számára, de azok a kerekek nem tényleges tárgyak, ők szintén csatornákhoz hasonló valamik. Tehát a központi csatornát egy forgó tengelyként használják, és vízszintesen forog, felnyit minden csatornát a testben egy egészként, belülről a külső oldaláig. Ezen a módon megy. Úgyhogy csak röviden bemutattam ezt a helyzetet. Most hadd térjek vissza megint a nagy égi körünkhöz. A legelejétől fogva a nagy égi kör már a gong gyakorlása. Így, amint elkezdődik a gong gyakorlása, nagyon sok változás fog történni egyik a másik után annak a személynek a testében, és különböző állapotok fognak megjelenni. Például a nagy égi kör igaz művelésében, amikor a művelés gyakorlásán keresztül az fel lehet nyitva, egy bizonyos fajta állapot fog felmerülni. Milyen állapot? Tudjátok, sok a tao műveléséről szóló könyvben van egy kifejezés. Repülés és felemelkedés fényes nappal. A múltban a gonggyakorlói szintén tudták, hogy némely emberek fellebegtek a levegőbe. Ezek a dolgok valóban léteznek. Ha egy személy levitálni akar, ha engem kérdeztek, semmi sem lehetne egyszerű. Amint a nagy égi körötök nyitva van, képesek lesztek, hogy felemelkedjetek a levegőbe, az olyan egyszerű. Mindazonáltal némely emberek azt mondják, a Falun Gong gyakorlatban minden csatorna fel van nyitva és összekapcsolva, és a legelejétől ott vannak ezek a fajta erőteljes dolgok, de senkit sem láttam felemelkedni a levegőbe. Igaz, azt nem fogod látni normális nyilvános körülmények között, azon felül ezeket a dolgokat nem lehet alkalomszerűen elővenni, hogy bemutassák őket. Mindezonáltal van ott egy másik kérdés, amely közrejátszott. Ha a hegyekben vagy a vadonban gyakorolsz művelést távol a hétköznapi emberi társadalomtól, szabad rendelkezned mindenféle természetfeletti képességekkel, amelyeket kifejlesztesz, nem lesznek semmilyen zárak, de a hétköznapi emberi társadalomban gyakorolsz művelést, le kell őket zárni számodra. Nem lehetsz természetfeletti. Ha egész napon át kint repülsz körbe, hétköznapi személy volnál? Az emberek halhatatlanként látnának téged, a hírnévhez és önérdekhez való ragaszkodásaid, az önelégültséged érzései fel fognak merülni, és még te magad is halhatatlannak tartanád magad, akkor még mindig képes volnál művelni magad? Nem volnál. Úgyhogy abból sok olyan, hogy nem engedélyezett alkalomszerűen és fenntartás nélkül aláásni a hétköznapi emberi társadalmat. Még ha művelő is vagy normális módon, azt nem fogják megengedni. Azok az emberek sem tennék meg ezt alkalomszerűen, akik képesek megtartani ezt a természetfeletti képességet. A Falun Dafa tanítványaink között sok-sok ilyen példa van. Sok-sok ember volt képes levitálni. Mondok nektek néhány példát. Van sok ember. Például volt egy személy, aki azt mondta nekem Pekingben, tanár,
Hogy lehet az, hogy a testem olyan könnyű, amikor az utcán sétálok, az olyan, mintha a lábaim nem érintenék a földet, mintha egy daru vinne. Voltak éppen ezen a szemináriumon nagyon sok ember tegnap óta abban az állapotban volt. Amikor sétálnak, úgy érzik, hogy az egész testük könnyű. Úgy van az? A közönség válaszol, igen. Az garantált. Levegés, egy nagyon kényelmes érzés. Tegnap azt mondtam, hogy olyan sok év után sok ember már nem tudja, milyen érzés az, hogy ne legyen semmilyen betegsége. Amikor igazán nincs betegség, a test nagyon kényelmesen érzi magát. Vagyis miután a nagy égi kör kinyílt, az ember el tudja érni ezt az állapotot. Egy shandongi tanítvány azt mondta nekem, tanár, hogy lehet az, hogy a testem olyan könnyű, mint egy léggömb, amikor egy takarót teszek magamra, még a takaró is felemelkedik velem a levegőbe. Van több példa. Amikor Guizhouban tanítottam egy szemináriumot, volt ott egy tanítvány, egy idős nő már az 50-es éveiben. Két ágya volt a szobájában, egy itt, egy ott. Amíg meditációban ült az egyik ágyon, átlebegett a másikhoz. Azt gondolta, hogyan lehet az, hogy átrepültem ide, hadd menjek vissza. Amint a visszatérésre gondolt, visszalebegett. Tehát megkérdezett engem, mi történt, és én azt mondtam, nem jó dolgok mindezek? Sok ilyen példa van, nagy számú. Jó néhány tanítvány említette ezt nekem. Amikor Shandong tartományban voltam, volt egy tanítvány Qingdao városából, aki a következőt mondta el nekem, leírta azt nekem a tapasztalat cselekszéjében. Elég jól szórakoztam, amikor elolvastam azt. Azon a szemináriumon szintén beszéltem arról, hogy a nagy égi kör gyakorlása hogyan érheti el, hogy egy ember felemelkedjen a levegőbe. A nő egy gyárban dolgozott. Az ebédszünet alatt félrevonult a munkahelyi recepciós irodába gyakorolni. Nem volt ott senki más a recepciós irodában, egyedül ült, miközben gyakorolt. Amint leült, annak az ágynak rugos matraca volt, nagyon puha. Úgyhogy leült az ágyra, és volt néhány takaró is az ágyon a szolgálatban lévő személynek. Ahogy ott ült, elkezdett felemelkedni a levegőbe, amint felemelkedett, megijedt. Hé, hogy lehet az, hogy felemelkedem a levegőbe? Amint megijedt, zsupsz, visszaesett. Akkor azt gondolta, a tanár azt mondta, hogy egy ember fel tud emelkedni, és azt mondta, hogy ne legyél rémült, és megint fellebegett. Ahogy fellebegett, elkezdett gondolkodni, hova lebegek. Ezzel a félelemmel megint lejutott. Állandóan ingadozott az elméjében, nem probléma, ha fellebegek, hadd legyen, és ezen a módon gondolkodva megint fellebegett. Bárhogyan is, egész ebédszünet alatt állandóan fel is lejárt, fel is le eképpen. Több mint egy méter magasra fel és le folytonosan. Az ágyon lévő minden takaró a padlóra potyogott, zsupsz, zsupsz, ahogy a padlóra estek. Aztán, amikor az ebédszünetnek vége volt, csengett a csengő, és ideje volt visszamennie, és akkor azt mondta magának, jobb, ha nem hagyom, hogy lássák ezt az emberek. Gyerünk, gyerünk le, mielőtt meglátják, amit csinálok. Azután leereszkedett, miután visszajött a tapasztalat cseresztjében, írt nekem erről. Azt mondta, tanár, látod, megijedtem. Azt mondta, még azt sem tudom, hova lebegtem, mert ezeket a dolgokat egy ember elmeszándéka irányítja, ha le akarsz jönni, akkor lejössz. Erről beszélve, hadd említsem meg mellékesen, hogy a természetfeletti képességekkel rendelkező emberek általában a két végleten jelennek meg. Sok idős ember, különösen nő és kisgyerek is van. Ez könnyebben és gyakrabban látható, középen ez ritkábban látható. Különösen a fiatal emberek, főleg a fiatal férfiak között hajlanak arra, hogy több ragaszkodásuk legyen. Azt gondolják, nekem még mindig meg kell keresnem azt a mennyiségű pénzt, vagy el kell érnem valami célt a társadalomban. Úgyhogy, amint természetfeletti képességeket szereznek, gyakran fogják eszközként felhasználni őket, hogy a személyes céljaikra törekedjenek a hétköznapi emberi társadalomban. Amint megvan ez a vágyuk, az a vég. Azonnal le fogják zárni ezt a természetfeletti képességet. Voltak éppen sok ember természetfeletti képességei lezárulnak, amint felszínre kerülnek, mielőtt a személynek még lenne egy esélye, hogy kipróbálja őket, mert tudjuk, hogy nem szabadultál meg attól a ragaszkodástól. Sőt, mi több, amikor éppen elkezded a gong gyakorlását, ezek a dolgok elkerülhetetlenül felszínre kerülnek. De a kezdet-kezdetén, amikor nem szabadultál meg a dicsekvés mentalitástól és különféle ragaszkodásoktól, valószínűleg bemutatod, meg akarod tenni majd ezeket a dolgokat. Tehát nehéz megtartani ezeket. Ahhoz a példához hasonlóan, amelyet éppen mondtam, egy idős nő volt. Ha ez egy fiatal legény lett volna, amikor a csengő csengett, azt gondolta volna, tökéletes, gyertek, nézzétek, hogy milyen jól gyakorlok. A különbség éppen ott van. Amint felmerül ez a ragaszkodás, az nem megy. Látjátok, hogy leesik egy kis hiányosság miatt.
Tegye...
Ugyanakkor, amint a nagy égi kör fel van nyitva, amellett persze, ahogy mondtam, amint megjelenik ez az állapot, a tanítványok többsége számára a természetfeletti képességeket mind lezárják. Természetesen az nem a szokásos módon zárják le, más természetfeletti képességekhez hasonlóan, amelyeket lezárnak és félretesznek valamilyen helyre. Ezen természetfeletti képesség számára ő csak az ujjbegyedet vagy a lábujjathegyét tudja lezárni, vagy a helyeket tudja felcserélni. Nem tudják mindig ugyanazt a helyet lezárni, különben az zárolttá válna, úgyhogy helyeket fog felcserélni, ezt a részt ma zárja le, egy másik részt holnap egyébként állandóan be fog zárni téged, úgyhogy nem lesz könnyű felemelni. Emelkedned a levegőbe, persze, ámbar nem tudsz felemelkedni, érzed, hogy a tested könnyűvé és légiesé válik, nem vagy fáradt, amíg hegyeket mászol meg, nem vagy fáradt, miközben megmászod a lépcsőket a múltban, nehéz volt megmásznod a lépcsőket és léhegésre készteted. Most, amikor megmászod a lépcsőket, mások nem tartatnak lépést veled, és ráadásul nem is léhegsz, igaz? Valamint, amikor ez azon van, hogy fel legyen nyitva, amikor addig a pontig gyakoroltál, ha a test előső része jól fel van nyitva, neked nehéz lesz ülnöd, hátrafelé fogsz dőlni. Ha a hát jól fel van nyitva, érezni fogod, hogy az előső részed nagyon nehéz és előre fogsz billenni. Ez az állapot fog előfordulni, ha minden jól fel vagy nyitva, hajlani fogsz arra, hogy felfelé gurándoz egy kicsit, úgy érzed, mintha felfelé emelnének. Ez az állapot, amit éppen megvitattam, egy olyan állapot volt, amit a nagy égi kör okozhat a gyakorlóinknak. Ráadásul, ha egy ember nagy égi köre felnyit, szintén előhozhat egyfajta természetfeletti képességet. Milyen természetfeletti képességet? Például... A gyakorlás közben, amikor a nagy égi körünk kering, ahogy az idő múlik, az égi kör körforgásának ez az egész formája ki fog alakítani egy energiaáramlást, egy energiafolyamot. Ez az energiafolyam, mivel állandóan megerősítik és materializálják az energiáját, amikor ez egyre tökéletesebbé és tökéletesebbé válik, egy természetfeletti képességé fog átváltozni egy szalag alakú szupererővé, egy szalag alakú energiafolyammá, vagyis ez egy szalag alakú természetfeletti képességet alakít ki. Ennek a természetfeletti képességnek a sűrűsége nagyon magas, magasabbá és magasabbá válik, és a molekuláris összetétele szintén nagyon finom, a sűrűsége nagyobbá és nagyobbá válik. Ez határtalanul kiterjedhet és össze is mehet. Ha ez a fajta természetfeletti képesség a testen kívülre lenne küldve, ez a telekinézis képessége volna, mert ennek már van egyfajta hatása a testen belül. Tudjátok, a taoista iskola gyakorlatai között az emberi testet egy kis világegyetemként látják. Amikor a kis világegyetem a körforgás folyamatában van, mivel ez egy világegyetem, én azt mondom, a testetek belseje valószínűleg nagyon hasonló a külső világegyetemhez. Tudjátok, amikor most a napra nézünk, ahogy a 9 főbolygó kering a nap körül, ahogyan a bolygók keringenek a csillagok körül, és más világegyetemekben, más galaxisokban ugyanaz a helyzet, és azon felül a tejút galaxis is forog. Akkor gondolkodjon el erről mindenki. Amikor elektronok keringenek az atomok körül, az nem ugyanolyan, mint a nap körül keringő föld. Ha a rendkívül mikroszkópikus skálán nézzük meg, ha volna ott egy olyan nagy mikroszkóp, egy olyan hatalmas nagyítással rendelkező mikroszkóp, vessetek egy pillantást arra, hogy mi van az elektronon, azon a kicsi gömbön, és milyen az atom magállapota. Igazából most nincs meg ez a fajta képességük, és nem tudják megfigyelni. Azt mondtam, hogy amikor Shakyamuni egy nagyon magas szintre művelte magát, két mondatot mondott, azt mondta, ez olyan nagy, nincs külső, ez olyan kicsi, nincs belső. Tehát mit jelent ez? Olyan nagy, hogy nem láthatom a világegyetem szélét. Olyan kicsi. Az átlagemberek számára a tatágaták már nagyon magasak. Azok a buthák, akiket az átlagemberek ismerhettek a múltban, csak tatágaták voltak. Nem volt szabad, hogy ismerj bármi magasabbat. Nem láthatná a világegyetem szélét, olyan kicsi, hogy lemenve a legkisebbhez nem láthattam, mi volt a legkisebb anyagnak a legkisebb eredeti mikroszkópikus részecskéje. Annak a nagy megvilágosult lénynek a szemei már eléggé erőteljesek voltak. Milyen mértékig volt erőteljes? Ő beszélt a 3000 nagyvilág elméletéről. Azt mondta, hogy 3000 nagyvilág volna a Tejút galaxisban. Azt is mondta, hogy 3000 nagyvilág volna egy homokszemben. Egy homokszemben van. Mint a mi galaxisunkban, van 3000 bolygó, amin olyan élőlények vannak, mint az emberi fajé. Ott van 3000 bolygó, amik fizikai testekkel rendelkeznek. 3000 nagyvilágnak hívta ezeket. Aztán látta, hogy egy homokszemben is volt 3000 nagyvilág, ami azt jelentette, hogy egy homokszemben szintén van 3000 mikroszkópikus fizikai bolygó, ami szintén rendelkezik élettel, úgy léteznek, mint mi a galaxisunkban. Ezt jelenti. És azt is mondta... Persze a rendkívül mikroszkópikus skálán ő eddig a kiterjedésig látott, de talán nem csak ez a kiterjedés van, mert ha tovább vizsgálódunk lefelé, vessünk egy pillantást. Shakyamuni azt mondta, hogy 3000 nagyvilág volna egy homokszemben. Akkor Shakyamuni ezen szavainak megfelelően
Abban a homokszemben lévő 3000 nagy világban nem volna még több folyó, nem volna még több homok. Akkor abban a homokban nem volna még 3000 nagy világ, akkor az abban a homokban lévő homokban nincs még 3000 nagy világ. Nincs 3000 nagyobb világ a homokban lévő homokban, abban a homokban. Ha állandóan így kutasz lefelé, fel fogod fedezni, hogy nincs vége. Úgyhogy Csákemuni azt mondta, ez olyan nagy, nincs külső, ez olyan kicsi, nincs belső. Nem láthatta a legmikroszkopikusabb eredeti anyagot. Tudjátok, itt nem beszélünk vallásról, vagy miszticizmusról, vagy éppen a csigong egy elszigetelt megértéséről. Tudjátok, a mai fizikakutatásban mi is fokozatosan jutunk el, hogy megértsük a fizikai világunkat. A tudósaink ma felfedezték, hogy léteznek molekulák. Akkor, ha léteznek molekulák, a molekulák miből állnak össze? Azt találták, hogy a molekulák összeállítására vannak atomok, amik léteznek, és az atomok összeállítására azt találták, hogy léteznek atommagok, elektronok és neutronok, és tovább próbálva lefelé valaki kvarkokat fedez fel, tovább lefelé valaki neutrinókat fedez fel, tovább lefelé mit találunk? A modern tudomány fejlődése csak eddig a pontig haladt előre. De ez nagyon távol van az anyag eredetének az igaz megértésétől, attól a szubstanciától, ami az anyag eredete. De mi nem mondtunk semmi idealisztikusat itt, ugye? Gondolkodjatok el erről, ha a fizika megértésének megfelelően járunk el, azt mondom, hogy nincs ellentmondás azzal, amit Csákemuni értett meg a 3000 nagyvilágról. Csak annyi, hogy jelenleg nekünk még nincs meg az a nagy képességünk, hogy megértsük azt. Tehát mire gondoltam azzal, amit éppen mondtam? Ez az, hogy az emberi test szintén egy kis világegyetem. Akkor lehetséges, hogy a kis világegyetemekben sok élőlény létezik, és sok képzeleteken túli dolog lehetne ott. Ezért nekünk nagyon sok emberünk van, aki, amikor kinyitotta a Tianmuját, azaz a harmadik szemét, amikor önmaga kinyitotta a Tianmuját, úgy érezte, mintha kifelé futna egy nagy, széles út mentén. Az oldalak mentén ott hegyek és folyók voltak, még közműves póznák is. Szintén úgy tűnt, hogy lennének autókat vezető emberek és lóháton közlekedő emberek. Városokon mentek keresztül, gyorsan futva előre, sok városon rohantak keresztül, azt gondolták, hogy ez nagyon furcsa volt, ez fantázia volt, vagy mi volt ez? Az elméjük nem hozott létre semmilyen gondolatot, mégis amint becsukták a szemeiket, ilyenné váltak, mint ez hű. Éppen ez történt velük, kifelé futnak. Némely csigongmesterek, amúgyban találkoztam néhány elég jó művelővel, amikor együtt voltunk, gyakran beszélgettünk ezekről a dolgokról. Persze az igazán magas szintű emberek közötti beszélgetések ténylegesen valóban érdekfeszítő. Azt mondta, hogy egyetlen egy izzadságpórusban egy város van. A testszőrzet ezen darabján, egy város van ezen a darab testszőrzetem. És nem csak egy város van, de szintén vannak közlekedő vonatok és autók. Ez nagyon misztikusan hangzik. Voltaképpen mi azt mondtuk, hogy ember a fizikai világról való megértésünk, a fizikánk, még nem fejlődött eddig a mikroszkopikus léptékig, még nem érte el ezt a mértéket. Én mondom nektek, ha még nem értettünk meg, vagy nem jutottunk oda, hogy ismerjünk valamit, az nem jelenti szükségszerűen azt, hogy nem létezik. Miért mondom ezt? Tudjátok, sok dolog, amit a múltban babonának tartottak, végül napvilágra került. Vagyis kikövetkeztetik azt a fizika álláspontjából. Az a kikövetkeztetés sem rossz. Akkor mi a helyzet a rendkívül mikroszkópikus skálán? Azt mondom, hogy egy emberi lényben a molekuláktól az atomokig való lépésben egy nagyon hatalmas tér van, és nem csak az emberi test az, aminek molekulái és atomjai vannak. Ebben a levegőben, a láthatatlan levegőben szintén úgy léteznek, akkor, ha ti keresztül hatolhatnátok ezeken, ha el tudnátok érni, ha tudnátok látni a létezésük egész sikert, voltak éppen a Tianmutok átölt volna ezen a dimenzión, és látta volna más dimenzió két formáját. Persze mi nem rendelkezünk egy műszernek azzal a nagyságával, úgyhogy jelenleg nem vizsgálhatjuk meg ezeket a dolgokat. Azt mondtuk, hogy az emberek megértése az életről és önmagáról szintén ahhoz hasonló. Nézz egy szemére. Ő más, mint ahogyan mi értjük meg most. Vizsgáljatok meg egy szemét. Ti nem hiszitek el azt, amit nem láthatok a szemeitekkel? Nem hiszitek el azt, amit az elméletetek nem ért el? Én nem gondolom úgy. Olyan sok dolog van, amit nem láthatok. Rádióhullámok. Nem láthatjátok azokat, nem érinthetitek meg, nem tudhatjátok, milyen formában léteznek, de amit bekapcsolod a rádiót, vettétek őket. Hogyan magyarázzátok meg ezeket a dolgokat? Ha nem láthatok, vagy nem érinthettek meg valamit, nem fogadjátok el a létezését. Ha nem tudjátok megtapasztalni azt, nem fogadjátok el a létezését. Ha egy mikroszkóp alatt néznénk meg az emberi testet, ha lenne egy elég nagy mikroszkóp, hogy megnézzük az emberi testet, felfedeznétek, hogy az emberek nem ilyenek. Az egész emberi testet számtalan homokhoz hasonló molekula építi fel, laza és mozgásban lévő. Ugyanez érvényes erre az asztalra is. Ez sem olyan sima, szilárd felszínnel létezik. Számtalan molekulából, atomból és atommagból épül fel. Ez az egész asztal mozog, de ez a szempár egyszerűen nem hagy benneteket látni azt. Nem engedik meg nektek, hogy lássátok ezt a fajta formát. De most láthatjuk ezt műszereken és tudományos technikákon keresztül. Így van ez. Épp most beszéltem a nagy égi körről. Tehát, ha az emberi test olyan, mint egy kis világegyetem, akkor egy nagyon alacsony szinten egy ember fel fogja fedezni, hogy ez az energiaáramlás mozgása folyamatában elérheti, hogy a testben lévő csí pozíciókat váltson. A szív csíje a hashoz megy, a has csíje a háthoz megy. Úgyhogy a működése folyamatában a pozíciók váltásának ezzel a fajta hatásával rendelkezhet. Ez az, amit az alacsony szinten látnak. Ha mélyebb szinten akarnád megnézni, felfedeznéd, hogy a fizikai szerkezeteik közül soknak a testjei helyet cserélnek belül. Szintén sok élőlény van, amely helyet cserélhetne. Vagyis ennek ez a hatása lehet a testedben. Ha a testeden kívülre kényszerítik azt, a kívülre bocsátják, elérheti, hogy a fizikai dimenziónkban lévő dolgok pozíciókat váltsanak, amit úgy hívnak a telekinézis képessége. Ez így van. Jusson eszedbe, hogy ezt nem a gondolataidból állítják elő, némely emberek egyáltalán nem értik meg ezt, azt mondják, csak arra gondolok az agyamban, hogy is a telekinézis megtörténik. Hogyan lehet az, hogy az agyon olyan jól működik? Azt hiszi, hogy az működik, amint arra gondol. Ám már némely csigongmestereken rendelkeznek természetfeletti képességekkel, még azt sem tudják, hogy azok milyenek. Ez a természetfeletti képesség nem az agyadban létezik. A telekinézisnek ezt a képességét a nagy égi körben keringő energiaállomás alakítsa ki. A nagy égi körről beszélve van az égi körnek egy másik formája is, a nagy égi körnek egy másik formája, amely általában nem ismert a hétköznapi emberek számára, mert a nagy égi kör már művelésgyakorlás, és ami magasabb szinteken van, még sok csigongmester számára sem ismert. Miért nem? Mert némely csigongmesterek hamisak, némely csigongmesterek egész napon át meditációban ülnek. Azelőtt művel te magát is egy mester tanította, de nem ő tanította, a mellékszellem itt tanította. A mellékszellem nagyon világosan érti, de ő semmit sem tud, semmilyen elméleteket nem tud, vagy tudhat egy keveset, de nem a részleteket. Tehát nem tudja világosan megmagyarázni, a nagy égi kör körforgásának ez a formája mehet az óramutató járásával ellentétes és az óramutató járásával megegyező irányba. Nem számít, akár előre forog, akár hátrafelé, mindkettő a nagy égi körhöz tartozik. Ezt úgy is hívják a meridián égi kör, azaz Zwu Zhoujian működése, és úgy is hívják az ég és a föld mozgás formájának, azaz Qingqun Yunjuan Jinshe a működése. A meridián égi kör működésének megfelelően van egy másik fajta, amelyet úgy hívnak a határvonal égi kör, azaz Mayo Zhoujian. Az emberek sohasem beszéltek róluk a múltban. Mindezeket a titkok titkaként osztályozták. Nagyon kevés ember tud erről a fajta égikör körforgási útvonalról és égikör formáról. Mi a határvonal égikör? Nagyon kevés ember tudja. Voltaképpen a határvonal égikör nagyon egyszerű. Ha az emberek erről írnának a szentírásokban, a Tao műveléséről szóló könyvekben, képesek volnának sok részt leírni. Az igaz tanítás egy mondatban van, amíg egy utánzat több ezer tekercset igényel. Mások számára ez egy hétpecsétes titok a titkok között. Tudjátok, az előadásunkban sok olyan dolgot mondtunk el nektek, amit az átlag embereknek nem volt megengedett tudniuk a múltban, némelyek azt mondják, hogy mennyei titkokat árulok el. Ez nem a mennyei titkok elárulása, itt egy céllal tanítok ebben a történelmi időszakban ezt a dolgot így kell megtenni. Mi nem vagyunk. Ha egy csigongmester bármilyen felelősségérzet nélkül találomra mond dolgokat, ő mennyei titkokat árul el, és meg fogják büntetni. Itt ezzel a céllal beszéltünk erről, hogy megismertessük a művelőkkel, hogy lehetővé tegyünk nektek, hogy művelést gyakoroljatok. Amit elmondtunk nektek, az a fá, azaz a törvény. Tehát nincs a mennyei titkok elárulása, ez azt jelenti, hogy felelősek vagyunk az emberekkel szemben. Úgyhogy, amit éppen mondtam, mások a titkok titkának tekintik ezt, mi néhány mondatban ismerté fogjuk tenni. Tudjátok, van ott egy megkülönböztető jellemző az előadásaimban. Nagyon mély elveket mondok el nektek a legegyszerűbb nyelven. A legjobbat fogom kihozni magamból, hogy megértessem veletek. Nem fogok kétértelműségeket mondani nektek, tehát beszéljünk a határvonal égi körről, azaz Mayo Zhoujianről. Mások fél napon át kerülgethetik a forrókását. El fogom mondani néhány mondatban a határvonal égi kört. Elkezdheted a Bai Hui-tól, azaz a fejtettől lévő akupunktúra ponttól, vagy a Hui-intől, azaz a gától lévő akupunktúra ponttól. Ez a határ mentén megy a Yin és Yang oldalak között. Ez nem úgy megy, mint az ég és földi. A határvonalé a határvonalon van, ez meg felel a meridiánnak, ez a meridiánnak a körforgása. A határvonalé viszintesen forog, vagyis ez a Yin és Yang oldalak közötti határ mentén megy, lejön a fejtetőtől, a fül mentén megy, lemegy a fültől a válhoz és lejut, azután mindegyik új közti rés mentén megy, lejut, a test külseje mentén megy, feljön a láb alól, a comb belseje mentén megy az ágyék alatt, azután megint lemegy, a láb alatt megy, azután megint feljön a test oldala mentén, mindegyik új közti rés mentén halad el, és a fejtetőn fejezi be a körforgást. Ez a néhány mondatban felfedett határvonal égi kör.
A működési formájában ez egyaránt foroghat az óramutató járásával megegyező és az óramutató járásával ellentétes irányba, azonban ha bár elmagyaráztuk, azért beszéltünk nektek erről, hogy tudassuk veletek a jövőben nálatok meg fog jelenni ez az állapot, mindazonáltal nem mehettek azt gyakorolni. Ha bármilyen elmeszándékot használtok, hogy gyakoroljatok, akkor nem Falun Gongot gyakoroltok. Ha mesterségesen végeztek finomítási gyakorlást, az milyen fajta fá finomítja a gyakorlót? Mi automatikusan finomítjuk a gyakorlót, ha gyakoroljátok, azt nem teszitek még mindig önmagatok. Nincs szükségünk arra, hogy más mozgás vagy testtartás dolgokat végezzetek, csak elmondtam nektek, tehát tudni fogtok erről. Nem szükséges semmilyen elmeszándékot használnotok, hogy irányítsatok, és semmilyen kézmozdulatokat sem kell tennetek, mert belétek ültettem azokat a mechanizmusokat, amikor eljön az ideje, természetes módon fogják nyitásra ösztönözni azt. Persze, miután nyitásra ösztönözték, úgy fogjátok találni, hogy amíg meditációban ültök, a fejetek billegni fog, egyik oldalról a másik oldalra billegni, nagyon kicsit. Ha erre szágult, ha a fejed erre billen, akkor az energia erre folyik, ha arra billen, akkor arra folyik, a fej billegni fog, tudjátok, amikor a valódi égi kört szabaddá tették, szintén bólinthatok a fejetekkel, amíg ültök, azt az energia erőlteti, és némely emberek szintén hátrafelé fognak dőlni, vagyis amikor szágult, amíg ellentétesen forog. De ne billettessétek a fejeteket, ne kövessétek a száguldó mozgását. Nektek még mindig a gyakorlat a kulcspontját kellene követnetek, álljatok mozdulatlanul és lazán, hadd folyjon körbe önmagától. Épp most beszéltünk az égi körről. Tehát mi az égi kör célja? Nagyon kevés ember gondolkodik el mélyen erről, és senki sem tanította azt. Mit csinálsz az égi körrel? Nem számít, milyen jól gyakorod az égi kört, és milyen jól vannak felnyitva a csatornáid. Mi a célja annak? Én mondom neked, nem maga az égi kör a cél. Az égi kör célja az, hogy nyitásra vezesse a test minden energiacsatornáját, más rendszerekben ezt úgy csinálják. De a miénkben az égi kör minden csatornája a legelejétől fogva köröz. Tehát azt mondom, hogy mi a legelejétől fogva nagyon magas szinten gyakorlunk, nincs úgy? Tehát, ha egy ember felnyitotta a csatornákat, elérte a gyakorlás végső célját. Elért egy nagyon magas szintet. Én mondom, az még mindig messze van attól, az semmi. Más rendszeredben már egy elég magas helyet értél volna el a három világkörön belüli fáművelésében, de a miénkben ez csak a kezdet. Ez már a kezdetektől fogva hasonló ahhoz. A csatornák teljes felnyitása sem a cél. Ahogy a szabadátevés folytatódik, a testben lévő csatornák a nem fényesnek lennitől fokozatosan a fényesen ragyogásig fognak menni, az energia fokozatosan át fog alakulni, és végül a csatornák ki fognak szélesedni. Némely emberek látják, hogy egy csigong gyakorló csatornái valóban szélesek, és azt mondják neki, hűha, te valóban jól gyakoroltál. Azt mondom, hogy az semmi, messze van attól. Tehát milyen szélessé kell válniuk azoknak a csatornáknak? Valójában a csatornák gyakorlásának a csatornák szabaddá tevésének a célja. Az égi körkörforgása a csatornák szabaddá tevésére szolgál, de a csatornák szabaddá tevése nem a cél, és szélesítés sem a cél. Végül, ahogy a csatornák állandóan szélesebbekké válnak, minden csatorna egyazon időben szélesedik, szélesedik és szélesedik. Több mint 100 csatorna, több mint 10 000 csatorna szélesedik állandóan. Végül minden csatorna egybeolvad, és te elérted a csatornák és akupunktúra pontok nélküli állapotot. Csak akkor fogod elérni a csatornák felnyitásának a végső célját. Amikor egy ember gyakorlása elérte ezt a fokot, egy személy teste mindenhol csatornákkal és mindenhol akupunktúra pontokkal rendelkezik, vagy fordítva, ott sehol sem maradnak csatornák vagy akupunktúra pontok. Az egész test fel van nyitva egészen végig. Ez a végső fok, amit egy embernek el kell érnie. Ennek a foknak az elérése után egy ember. Persze, egy ilyen személy nem lehet beteg. Feltéve, hogy betegségbe esett, ha akupunktúrát akarná végezni, még akupunktúra pontjai sem volnának. Ha harcművészet csigonggal akarnád megnyomni az akupunktúra pontjait, nem működne, mivel nincs akupunktúra pontok, és semmit sincs megnyomni. Ez ráadásul nem olyan, mint amit a kínai kungfu filmekben látunk. Hogyan gyakorolta valaki az aranyharang védőernyéjét vagy a vasinget, és feltörhetetlenné, miközben a védelmét feltörték, mert hagyott egy kaput a csínek. Még egy csíkapu sem marad. Az egész test nyitva van egész végig. Ez az igazi, végső fok, amelyet el kell érni a három világkörön belüli fáművelésében, az emberi testben végzett művelésben. Egy olyan személy, aki igazán elérte ezt a fokot, elérte a három világkörön belüli fáművelésének az utolsó fokát, vagyis ez a személy már elérte a három világkörön belüli fá csúcsát. Akkor, ahogy folytatja a művelés gyakorlását, túl fog menni a három világkörön belüli fán, és hamarosan be fog lépni a három világon túli fá művelésébe. de van egy átmeneti szint a kettő között. Ez valóban a három világkörön belüli fáművelésének az utolsó szintje, de ugyanakkor ez nem tartozik a három világkörön belüli fáműveléséhez, mert ez egy fajta átmeneti szakasz. Az egész test belépett abba az állapotba, amelyet tiszta fehér testnek hívnak. A tiszta fehér test nem a tejfehér test. A tejfehér test az, hogy amikor egy személy a csí gyakorlásától kezd el, és közeledik a gong gyakorlásához, elérte a tisztítás egy magas fokát, egy olyan tiszta húsvér testet, mint egy újszülött csecsemőjét, amíg a tiszta fehér test az, amikor a nagy energiai anyag már teljesen átalakította az emberi testet. A gong helyettesítette az egész test sejtjeit. Úgyhogy ez a személy már el fogja érni ezt a fokot, a három világkörön belüli fá legmagasabb szintű művelését. Be fog lépni a tiszta fehér test állapotába, a Tianmu-val nézve egy ilyen személy teste átlátszó. Tudjátok, amikor egy ember a három világkörön belüli fá legmagasabb szintjére művelte magát, látni lehet, hogy az emberi testben kifejlesztett gong nagyon összetett. A testek minden dimenzióban nagyon összetett gongot és mindenfajta természetfeletti képességet fejlesztettek ki. Eléggé ijesztően néz ki. Ez az állapot már eléggé ijesztő. A testen mindenhol szemek vannak, a dimenzionális mező területén belül mindenhol szemek vannak, míg a testben lévő legkisebb részecskék is mind gong, mind a Buddha test képei. Egyébként ez eléggé gazdag, az állapotok minden különféle fajtája egy kicsit ijesztően néz ki. De egy hétköznapi személy nem láthatja őket neki, te csak egy hétköznapi személynek nézel ki. Ha egy ember hirtelen belép a tiszta fehér test ezen állapotába, amelyet éppen említettem, voltak éppen egy ember, be fog lépni egy színtelen test állapotába, egy tiszta fehér test állapotába, a test hirtelen átlátszóvá fog válni, minden természetfeletti képességet, amelyet az előtt fejlesztett kiművelésen keresztül bepréselnek egy nagyon mély dimenzióba. Nem lehet megint használni őket, haszontalanná váltak, és mindent eldobják, teljesen eldobják. Erről beszélve hadd ismételjek meg valamit. Sok ember törekszik természetfeletti képességekre. Milyen természetfeletti képességekre törekedtek a három világkörön belüli fá végső művelési szakaszánál minden az emberi testben kifejlesztett természetfeletti képességet el kell dobni, ott egyáltalán nincs szükség rájuk. Azután, ahogy előre halad a művelésben, kilép a tiszta fehér test ezen állapotából és az arhat, azaz Lohan fá szintjére lép, amit a Buddha test művelésének is hívnak, amelyet a három világkörön túli fá művelésének is hívnak. Mert azon a ponton, amikor a nagy energiájú anyag már teljesen felváltotta az egész testet, egy ember már gyümölcshelyzetet, azaz góvájt fog nyerni. Egy ember már túl fogja szárnyalni a három birodalmat, egy embernek már lesz arhát teste. Egy arhát a múltban, a hinájána, azaz kis szekér buddhizmusban, az arhát szint elnyerése a gyümölcshelyzet elnyerését jelentette. De egy művelő számára ez nem szükségképpen a vég. Némelyek az arhát státusznál érik el a művelés beteljesülését, azaz juanmát, amíg némelyek egy bódhiszatva birodalmáig művelik magukat, némelyek egy buddha birodalmáig művelik magukat, és némelyek még magasabbra művelik magukat. Azért eddig a fokig művelvén magadat nem fogod szükségképpen felnyitni a gongodat, és nem fogsz megvilágosultá válni. Azok, akik képesek magasabbra művelni magukat, folytatják az útjuk művelését felfelé, miközben még mindig lezártak, részben lezártak maradnak, és folytatják az útjuk művelését felfelé. A Tianmu-juk látott is lehet, hogy ezzel egyetemben ott más természetfeletti képességek is vannak, de nem lehet teljesen felnyitni téged, neked még mindig azon a módon kell művelned az utadat felfelé. Azon a ponton az újonnan kifejlesztett természetfeletti képességeket, vagyis a tiszta testből, abból a testből, amely elpusztíthatatlan, mint a gyémánt, kifejlesztett természetfeletti képességeket, azokat a természetfeletti képességeket a buddha-fa isteni képességeinek hívják. Ezek azok a dolgok, amiket a jövőben fognak használni. Minden dimenzió dolgait irányíthatják. Épp most beszéltem az égi körről, álljunk meg ezen a ponton. Erről beszélve hadd meséljek nektek egy másik kérdésről, miért van az, hogy amikor a három világkörön belüli fá legmagasabb formáig műveltük magukat, a testünk belép abba az állapotba, a tiszta fehér testnek hívott átlátszó test állapotába, azt kristályfehér testnek is lehet hívni. Átlátszó. A művelés gyakorlásban a testnek van egy színekre való felosztása. Azok közülünk, akiknek a Tianmu szintje viszonylag magas és viszonylag stabil, megfigyelhetik azt. Amikor elkezdtek művelés gyakorolni, amint elkezditek kifejleszteni a gongot, azaz művelés energiát, az első gong, amelyik megjelenik, piros. Bíbornak is hívják. Piros, narancssárga, sárga, zöld, kék, indigó, lila, színes, színtelen. Együtt összesen 9 szín.
Azután, amikor elértétek az utolsó szint, túlmentetek a három világkörön belüli felművelésén. Vagyis az emberek szintjeit a szín által lehet körvonalazni. Milyenek a színek, amikor túlműveltétek magatokat a három világkörön belüli fán? Még mindig a pirostól indultok, narancsárga, sárga, zöld, indigó, kék, bíbor, és művelitek felfelé az utatokat. De az a piros és az a sárga teljesen különbözik attól, amivel akkor rendelkeztetek, amikor a három világkörön belüli fán műveltétek magatokat. Azok olyanok voltak, mint az átlagemberek festék, vagy pigmentjei, még amikor magas szinten művelitek magatokat, a színek áttetsző színek, rendkívül szépek. A szintén piros, de áttetsző. Minél magasabb a szín, annál áttetszőbbé válik a szín, annál kitűnőbbé, annál finomabbá. A színek szebbé válnak. Tehát egy ember szintjét sok szempontból lehet megnézni. Még mindig van némi idő, és még mindig van egy megvitatni való kérdésünk. Meg fogunk vitatni egy nagyon-nagyon kulcsfontosságú kérdést, nevezetesen azt, aki gyakorol gongot kap. Az elmúlt több napon állandóan hangsúlyoztam, hogy nektek tudatosan és öntudatosan kell művelést gyakorolnotok. Műveljétek a saját éneteket, körültekintőnek kell lennetek. Ha az öntudatotok nem tiszta, nem fogunk megváltani benneteket. Így a múltban nem engedtünk meg a szellemileg beteg embereknek, hogy hallják, nem akarjuk az avaros fejűeket. Nem tudnak művelést gyakorolni, és nem kezelünk itt betegségeket. Azzal a cél jöttem ki gongot tanítani, hogy magas szintekre hozzak fel embereket, úgyhogy azoknak, akiknek a céljai különböznek az enyémtől, mehettek valaki más találni. Mert némely emberek azt gondolhatják, nos, mi a rossz a szánalomból való betegséggyógyításban? Némely emberek azt is gondolják, a szánalmat érzek és meggyógyítom más emberek betegségeit, mert rossz van abban. Egyébként világosan elmondtam nektek az elvet. Mi hibás és mi helyes? Nektek a magas szintek elveit kell használnotok, hogy követelményeket állítsatok fel magatok számára. Az átlag emberek elvei nem fognak működni, igaz? Hogy felelősek legyünk veletek szemben a gonggyakorlásotokért, nem hagyhatunk benneteket tönkretenni a testeteket, és nem hagyhatunk benneteket alkalomszerűen beszennyezni a testeteket azokkal a betegségekkel, nem engedhetjük meg nektek, hogy betegségeket kezeljetek. Ez az elvit, akkor némely emberek azt mondják, ez még nem mindig az emberek megváltása. Én mondom nektek, az nem vált meg embereket, a legkevésbé sem válthatjátok meg őket. A buddha iskola azt tanítja, hogy megváltsanak egy embert, azaz, hogy magas szintekre emeljék ki őt a szenvedésnek ebből az emberi környezetéből, hogy kiszabaduljon a szenvedésnek ebből az emberi tengeréből. Ez az emberek megváltása igazi értelemben. Hol mondják azt, hogy a betegségeink meggyógyítása az emberek megváltása, az csak a világi kis utak egy mondása, segítenek a világnak és segítenek az embereknek. Nem az. Úgyhogy mi megköveteljük, hogy a fő öntudatotok világos legyen nektek. Magatoknak kell megértenetek, ha valaki zavaros fejű, nincs semmi, amit tehetnénk érte. Némely embereket irányít valaki, zavartak és értelmetlenségeket beszélnek, az a fajta ti mindannyian. A jövőben művelés gyakorlásotokban figyelmet kell szentelnetek erre, az elfogadhatatlan, ha a saját öntudatotok nem tiszta. Az, aki gyakorol gongot kap kérdése, rendkívül kulcsfontosságú. Erről a kérdésről beszélve előre fogom bocsátani azt, a történelemben az lesz, ha ismerté teszem ezt a kérdést, minden iskola és rendszer a történelemben, vagyis ez nagyon mély történelmi eredeteket foglal magába. A lefedett terjedelem a magában foglalt terület valóban túl óriási, ez valóban így van. Mert ősi idők óta mai napig egy csomó művelési út 95%, 98-99%-a, mint látom, ha abszolutizálom, némely emberek nem akarják majd meghallgatni. Én mondom nektek, a művelési útak nagy-nagy többsége egy személy melléktudatát, azaz fújjissijét műveli. Nem törődnek a fő tudatoddal, azaz gyújjissiddel. Nézd magadra, miközben meditációban ülsz. Megmondom neked, még azt sem tudod, hogy mit művelsz. Ki műveli magát, ki kapja meg a gongot? Valaki megkapja, de te nem tudsz róla. Valaki tudja, valaki megérti. Én mondtam neked, hogy a főtudaton felül egy személynek van melléktudata is. Mivel a melléktudat nincs elveszve az átlag emberek téveszméiben, természetesen ő is el van veszve. El van veszve a dimenziójában, nem láthatja a magasabb dimenziókban lévő jeleneteket a világegyetemben, csak nagyon alacsony szintű dolgokat láthat a jelenlegi dimenzióján belül, ő is képes művelést gyakorolni. Ugyanakkor ő a te testedben van és szenved, mint te, úgyhogy őt mentik meg, és nem téged mentenek meg. Ám bár ő egy veled egyesült lény, és ugyanazon a néven hívják, mint téged, szigorúan véve ő nem te vagy. De te vagy az az ember, aki tudatosan és öntudatosan cselekszik dolgokat ebben a világban. Mondd meg nekem, tehát te művelted magad, de a gongot nem neked adják. Nem lenne ez az élet olyan tisztességtelen? De ez a titkok titka, teljes titoktartásba burkolózott valami. A múltban senki sem mert elmondani, még ha tudták is, nem merték elmondani. Ma felfedtük azt. Gondolkodjatok el erről, nem így volt a múltban. A taoista iskola azt mondta, A taoista iskola művelés könyvei azt mondják, egy csomó taoista rendszer a következőt mondja nektek, a tudatos szellem meg fog halni, és az ő szellem élni fog. Ez mit jelent? A tudatos szellemed az a valaki, aki te magad vagy, amit tudatosan és öntudatosan cselekszel, miközben a gondolkodásodra számítasz, az nem te vagy magad. Ők tudatos szellemnek hívják, voltaképpen mi a fő szellemnek hívjuk őt. Amit ők az ő szellemnek hívnak, az voltaképpen az ember mellékszelleme, úgyhogy azt mondják, hogy a tudatos szellem meg fog halni, és az ő szellem élni fog. Ha a tudatos szellem meghalna, te igazán meghalnál. És az a valaki, aki uralná a testedet, a mellékszellem volna. De ugyanakkor nem halhat meg, ha meghalna, az nem ölés volna. Ők csak így mondják, a tudatos szellem meg fog halni. Azt jelenti, hogy amennyire lehetséges, nem engedik meg a tudatos szellemnek, hogy hatása legyen, olyannak kell lennie, mintha halott volna, úgyhogy annak nincs hatása. Tegnap azt mondtam, hogy sok taoista addig iszik, amíg részegek és öntudatlanok lesznek, és azután alszanak. Némely embereket még le is nyűgöz az, ahogyan a halhatatlanok néhány évtizeden keresztül egyfolytában tudnak aludni, és azt gondolják, hogy ez egy nagy képesség. De valaki nem aludt, valaki gyakorolt, amíg ő oda át volt aludni. Amint némely emberek leülnek a meditációba, és a szerzetesek is ugyanolyanok. A múltban ez a titkok egyik titka volt, senki sem beszélt erről. A szerzetesektől nem követelik meg szintén, hogy teljesen koncentráljanak. Hogy addig koncentráljanak, amíg már nincsenek tudatában semminek. De valaki tudatában van. Bódhidharma 9 éven keresztül ült mozdulatlan, egy fallal nézve szembe, és vannak olyan szerzetesek, akik egy fallal szemközt ülnek, és több évtizeden keresztül nem jönnek ki a koncentrációból. Nincsenek tudatában semminek, mint ha aludnának. De valaki tudatában van, ha neked megvan ez, ha gyakorlóként találhatsz a ilyen móddal, ha rendelkezel a távolbelátás természetfeletti képességével, ha te magad rendelkezel a távolbelátás természetfeletti képességével, a következő jelenetet láthatod. Abban a pillanatban, amint meditációban ülsz, érezni fogod, látni fogod, hogy a testedből kirepül valaki, aki úgy néz ki, mint te. Talán nem olyan, mint te, talán olyan, mint te, talán férfi, talán nő. Elhagy. A látásoddal követed. Kis időn belül látod, hogy a mester elviszi, és aztán valamilyen helyen a mester meg fogja tanítani, hogyan gyakoroljon. De ez a személy zavart. Ez egy titok volt a múltban, a titkok egy titka, a tilos volt elmondani. Tehát ez a személy itt ül, és nem tudja megmondani, hogy melyik ő. Azt gondolja, ó, a mester kivett engem, a szellememet, és megtanít, hogyan gyakoroljak. Voltaképpen ez igaz, de ez nem ő. Valaki más. És neki semmije sincs. 100 év után mindegyik a saját útját fogja járni, mert az a valaki, aki szenved és művelés gyakorol, a másik személy. Akkor miért nem mentik meg ezt a szemét, és helyette miért mentik meg a másikat? Különösen a modern időkben vált ez a dolog még világosabbá. Nevezetesen az embert a legnehezebb megváltani, vagyis a leginkább lehetetlen megváltani. Nem tudják megváltani, de még mindig embereket akarnak megváltani. Nekik szintén kötelességük, hogy embereket váltsanak meg, és képesek is embereket megváltani, úgyhogy a mellékszellemet váltják meg. Egyébként ők, mint te vagy, azt fogom megváltani, amelyiket könnyebb megváltani, a tudatos szellemedet, vagyis a saját énedet olyan nehéz megváltani. Neked azt mondják, hogy add fel a ragaszkodásaidat, fel tudod adni őket. Tegnap a zsenről, azaz elnézésről beszéltem. Akkor voltak némely emberek, akik hozzám jöttek, és azt akarták, hogy a fá legyen egy kicsit módosítva. Csak hogy illusztráljam ezt a dolgot. Képes vagy nem harcolni hírnévért és önérdekért az átlag emberek között, amikor oda jut a gyakorlati személyes érdekeidhez? Képes vagy a háttérben maradni és nem harcolni? Ha valaki eléri, hogy elveszítsd a tekintélyedet, amikor az utcán sétálsz, vagy amikor a rokonaid és jó barátaid előtt vagy, ahol leginkább félsz elveszíteni a tekintélyedet, mozdulatlanul tudod tartani a szívedet. Nagyon nehéz megtenni. De ezek a dolgok, ahogyan mondják, ezek az átlag emberek között lévő dolgok egy szempillantás alatt elmúlnak. Mindenki számára, aki idejön, ez olyan, mint egy hotelben való megszállás. Ebben a szállodában laksz, aztán amikor megérkezik a hajnal, mindenki távozik. Ne válj ragaszkodóvá semmihez, de nem gondolja át és nem hiszi el. Azt mondják, hogy egy élet végén az átlagemberek minden dolga üres. Nem számít, hogy hány ezer dollárt keresel, magaddal tudod vinni azt. Üres kézzel érkezel és üres kézzel távozol. Neked semmit sincs. Épp úgy, mint a viccben, amit mondok. Ha a következő életedben az otthonukba érkezel, még ha ez a fiad is volt, felismernéd őt a következő életedben. Ha oda jutnál, hogy felsöpröd számára a padlót, nem fizetne neked szükségszerűen többet. Csak hogy illusztráljam ezt a jelentést. Mi használ az átlagemberek ezen dolgokhoz való ragaszkodásának? Ezt a művelőknek mondják, nem az átlagembereknek. Érzelmeknek, azaz csingnek létezniük kell az átlagemberek között. Az átlagembereknek kell csinggel, azaz érzelmekkel rendelkezni. Tegnap valaki írt egy az én nézőpontomtól eltérő megjegyzést azt mondván, ha a csinget feladnák, az még mindig egy emberi társadalom volna. Igaz, ha feladnák a csinget, az nem lenne egy emberi társadalom. Senki sem mondta neked, hogy fel kell adnod azt, hogy nem lehetsz egy emberi lény. Legyél az egyik, ha azt akarod, mi művelőkhöz, igaz művelőkhöz beszélünk. Ha meg tudod tenni, az művelés, ha nem tudod, le. lehetne ez művelés? Akkor nem csak egy hétköznapi személy vagy? Úgyhogy? A múltban Lü Dongbin ezeket a szavakat mondta, inkább egy állatot váltanék meg, mint egy emberi lény. Vagyis emberi lényeket éppenséggel túl nehéz megváltani, túl felvilágosítatlanok. Nem mondjuk ezt itt, és némely emberek kiléphetnek ezen az ajtón, és még mindig úgy cselekszenek, ahogyan szeretnének. Éppen így van ez. Tehát a korokon keresztül ezen a módon nyújtottak üdvözülést. Csak ha a főtudatod nagyon különleges, váltanák meg őt. Máskülönben általában mind a mellékszellemet váltották meg. Látjátok, miután egy életnek vége van, valaki elindul és valaki marad. Bárhogyan is, garantált, hogy így van. Tehát miért vettük fel ezt a dolgot ma? Mert a mi rendszerünk megengedi a főtudatodnak, hogy megkapja a gongot. Az ember főtudatát műveli. A mi dolgunk az ember főtudatát műveli, úgyhogy nem tehetnénk meg, hogy ezt kimondatlanul hagyjuk. De ismerté tenni ezt egy nagy történelmi léptékkel, mély történelmi eredetekkel jár, és ennek széles kötődései vannak. Úgyhogy ma ismerté tettük. Ebben, bár ismertét tettük, én mondom, ami jó ebben a rendszerben, abban rejlik, hogy titeket önmagatokat hagyhat igazán megkapni a gongot. De én mondom nektek, tapsoltok, de ne legyetek túl korán, túl boldogok, ami nehéz ebben, szintén abban rejlik. Miért mondom azt, hogy ez az, ahol nehéz? Mert nektek tudatosan is, öntudatosan kell figyelnetek önmagatokra, ahogy megsebeznek a hétköznapi emberi társadalomban, amíg mozdulatlanul tartjátok meg a szíveteket. Ne viselkedjetek úgy, ahogy ők cselekszenek, és állandóan emeljétek meg magatokat. Ez a legnehezebb. De csak a legnehezebb létezés által engedi meg azt nektek, hogy elnyerjétek azt, ami a legjobb, és itt van, ahol ez a rendszer a legelőnyösebb. Miért mondjuk azt, hogy ez a legelőnyösebb rendszer? Mi egy ilyen nagy elvet tettünk ismerté. Ez nem azért van, hogy valóban elveszítessen veled valamit egy anyagi értelemben, ez arra van, hogy megengedje neked, hogy te végezheted a munkádat, vagy művelheted magad profi módon, ha a művelés utad amatőr művelés, az szintén jó. Ugyanolyan lehetsz, mint az átlagemberek, és megőrizheted azt a legmegfelelőbb feltételt. Ez nem lehetne megfelelőbb. De ebben a bonyolult környezetben, felületesen, te ugyanolyan vagy, mint más emberek, de a szívedben állandóan felemelkedsz és megemelkedsz. Ez nagyon nehéz. A múltban azt mondták, a kolostorokban a következő szavakat adták tovább mindenfelé, Sákyamuni és Bódhidharma és azok a nagy szerzetesek, akik Indiába jöttek, mindannyian ilyen szavakat mondtak. A keleti ország, Kína, egy olyan tartomány, amely nagy erényű embereket állít elő. Tartsátok meg a tapsotokat, az nem az, amire ők gondoltak. Mi nem az a jelentése? Sok szerzetes gondolkozik azon a módon, mi kínaiak nagyszerűek vagyunk. A kínai emberek nagyon magasan művelhetik magukat felfelé. Én mondom nektek, az nem az, amire ők gondoltak. Amint mondtam, az alacsony szinten lévő embereknek nagyon nehéz megtudniuk a megvilágosult lények, vagy magas szintű emberek szavainak a valódi jelentését, vagy az elméjük állapotát, az őszintjükön. Gondolkodjatok el erről, azt mondják, nagy erényekkel rendelkező emberek emelkedhetnek ki a művelésből abban a tartományban, nagymesterek fejlődhetnek ki a művelésből odaáll. Mit jelent ez? Csak a legösszetettebb környezetben a legbonyolultabb emberek között lehet kiművelni a legjobb embereket. Az nincs úgy. Ha mindenki jó, ha a konfliktusok nem súlyosak, nem művelhetik magukat. Miért mondják, hogy a mennyben nehéz művelődni, ahogy a vallásokon belül mondják? Ott nincsenek konfliktusok. Boldog vagy, hogy látsz engem, boldog vagyok, hogy látlak téged. Mindenki nagyon nyugodt, nincsen elviselni való szenvedés. Hová mész művelni magad odát? Hová mehetsz felemelkedni? Nem ez az elv? Ez a jelentése annak, amit mondtak. Úgyhogy megköveteljük, hogy amikor ezt a rendszert gyakorlod, tudatosan és öntudatosan kell megemelned a sínsingedet. A legfontosabb, hogy nagyon sok erőfeszítést tegyél a sínsing megemelésébe, és másodlagosan gyakorold a gongot. A gyakorlás arra való, hogy átalakítsa a testedet, és mágikus dolgokat fejleszten ki, más szavakkal a gong növelésére használják. Ha csak a szívedet műveled, ha csak a sínsingedet műveled, de nem gyakorod a gongot, te csak jó ember vagy a jó emberek között, döt, azaz fehér anyagot halmozol fel, ha csak gongot gyakorolsz, az nem fog nőni, tehát neked a művelés gyakorlásban a fát kell hangsúlyoznod. Erről beszélve elmondhatok neked valamint, mint tudjátok. Már két vagy három hónapja, hogy nem voltam kint a nyilvánosság előtt. Majdnem 4 hónapig gondoskodtam néhány dologról, és nem jöttem ki, hogy szemináriumokat tanítsak, és az alatt az idő alatt én szándékosan tartottam szemmel különféle régiókban a tevékenységek állapotát, hogy lássam, vajon a tanítványaink kiállnak-e a próbát, ha nem lennék a környéken. A jövőben nem leszek a környéken, és senki sem fog látni engem. Hogyan cselekednének az emberek? Úgyhogy szándékosan figyeltem, mi ment végbe. A teljesítmény változatos volt, azonban egészében véve még mindig eléggé jó volt. Changchun területén a következő helyzet jelent meg a tanítványok között. A kezdetben ők az asszisztensek úgy találták, hogy sok kérdésre nem tudnak válaszolni, és ugyanakkor a tanítványok kérdezni akarták őket, úgyhogy csak arra vártak, hogy lássanak engem, hogy megkérdezzenek, és akkor a tanítványok és az asszisztens központok felfedezték. Mi lenne, ha éppen gondosan olvasnánk a könyvet, nincs leírva ott benne, úgyhogy néhány tanítvány összegyűjtött mindenkit, és elkezdtek tanulni. Akkor a Changchuni asszisztens központ szintén szervezett embereket, hogy kezdjék el tanulni a fát, aztán amit elkezdtek olvasni, ismételten olvasni, fokozatosan minden kérdést megoldottak az emlékben, nem maradt semmi megkérdezni valójuk. Ez a tapasztalat a következő következtetésre juttatta őket. Mi olyan keményen próbálkozunk, de kiderült, hogy a fá, amit a tanárunk tanított, mind benne van a könyvben, mindazokat a dolgokat, amiket tudni akarunk, megtanította, hallgatták a felvételeket és tanulták a fát, vagyis a könyvünk átdolgozott kiadását, és úgy találtak, hogy a fátanulása nagy javulást idéz elő. Végül úgy gondolták, hogy egyedül a fátanulása nem elég jó, azt mondták, ez egy nagyon nagy dolog, miért nem memorizáljuk azt? Úgyhogy elkezdték megjegyezni a könyvet. A kezdetben oda jutott, hogy a gyakorlás befejezése után minden nap maradnának és olvasnák a könyvet. A gyakorlás végén, ha neked korán kell távoznod, hogy munkába menj, mehetsz, és aztán mindenki más le fog ülni és el fog kezdeni olvasni. Te elolvasol egy bekezdést, a következő személy elolvas egy bekezdést, és aztán mindenki beszélget. Nagyon gyorsan javult, milyen mértékig jutott el ez végül. Egy másik gyakorlóhely azt mondta, azaz, amit a ti gyakorlóhelyetek csinál. Mi el fogjuk kezdeni memorizálni a könyvet. A gyakorlóhelyük elkezdte memorizálni a könyvet. A könyv memorizálása motiválta az egész Changchun területet. Elkezdték memorizálni a könyvet. Most, amikor olvassák a könyvet, nekik már nem kell magukkal hozniuk azt. A gyakorlás befejezése után leülnek együtt, és elkezdik tanulni a könyvet, hogy tanulják a fát. Egy tanítvány fel fog mondani egy bekezdést, egy másik tanítvány fel fogja mondani a következő bekezdést, és így tovább, és ha bárki elkövetett hibát, mindenki tudja, mert ők mindannyian memorizálták. Némely emberek fel tudják mondani azt visszafelé, így ott tetőzik a fátanulásának ez az árhulláma. Bármilyen kérdéseket akartok feltenni, mind eltűnnek. Mindent megválaszolták, ha csak te nem akarod tanulni. A jó hír az, hogy a Joan Falun könyvünk azon van, hogy megjelenjen. Vagyis kiadták az előadásaim teljes tartalmát, több szeminárium anyagának egy kombinációját. Lehet mondani, hogy az a legteljesebb, minden benne van, ennek a könyvnek az olvasásában bármit meg tudsz válaszolni, bármire nem tudsz fényt deríteni, annak néz utána a könyvben. Garantált, hogy képes leszel megtalálni mind, megválaszolni mind. Ez minden, amit mondani fogok. Mindenki tartson egy 5 perces szünetet, azután át fogjuk nézni azokat a gyakorlatokat, amelyeket tegnap tanultunk meg.